Gyötre, teljesen szokatlan módon a beszédről készültem. Na most miután a beszédről akarok beszélni, teljesen jogos, hogy egy hosszabb szünet következett, tehát csak hogy képbe legyetek. De mielőtt a témára térnénk, egy, hogy is mondjam, gondolatbeli szituációt hadd osszak meg veled. Az Egyiptomból való kifonulás azért az nem volt egy aprócska dolog Izrael életében. Már az a pillanat, amikor a csapások elkerülték Gósen földjét, az egy, hogy mondjam, fellélegzés volt, hogy figyeljetek, ez a mindenható Isten tényleg gomolyan gondolja, hogy el fog vinni innen bennünket. És volt az utolsó csapás, amikor azt mondja Isten, hogy öljetek le a páskaváránt, ezt így fogjátok hívni, meg ez lesz az első hónap, és így tovább, és így tovább, és a vérét kenjétek az ajtó félfára. Nem néztem utána, hogy Gósen földje az akkori Egyiptomnak melyik részén volt, tételezzük fel, hogy a széle volt. Laktak az egyiptomiak, volt egy határ, ugye kezdődött az izraelieknek a kolóniája, és annak egyszer vége volt, és ott volt az üresség után a puszta bármi. Na most, ha egy, hogy is mondjam, gondolkodós családfő úgy gondolta volna, hogy na most figyeljetek. Én lakom a legszélső sárkunyhóba az izraeliták közül. Mögöttem már nincs semmi. Körbe meg csak izraeliták vannak, vagy a semmi. Hát kizárt, hogy az angyal nem ismerne meg. És úgy gondolja, hogy nem keni bevérrel az ajtófélfát, és nem marad bent a kunyhóba. De első szülő. Szerintetek túléli? Nem. Ugye? Na most, de azt ugye senki sem felejtette el, hogy ez azért jóval még a mózesi törvény, a tíz parancsolat előtt van. Még nincs tíz parancsolat. Szóval Isten valamit kimondott, ha megtetted, működött. És pont az következett, amit Isten megígért. Hogy nem fogsz meghalni. De ha nem teszed meg, akkor bocs, de Isten a hibás, ha belehaltál. Hát nem. Szépen megmondta, hogy mit tegyél, de meg nem azt tetted. Hát, ja. No, ez volt az étvágy falatka, az előétel. Szóval mit tartasz reálisabbnak? A láthatót, vagy a láthatatlant? Mert hogy mivel találkozol többször, az egyértelmű, hogy a láthatóval. De mi a reálisabb? Melyik az, amelyik hosszabb ideig él? Hát mindenki tudja, hogy a láthatatlan. De azért, hogy biztosan legyünk benne, felolvastam a 2 Korintus 4.13-tól 18-ig. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, ahogy a megvan írva, hittem, ezért szóltam, mi is hiszünk, és ezért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, azt Jézussal együtt minket is feltámasztott, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ha láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szóval mindenki így gondolkodik. Mert hogy nagyon fontos, hogy hogy gondolkodsz, mert az fogja meghatározni a beszédedet. Ugye? Vagy nem, de ez egy másik dolog. A helyzet az, hogy Az esetek nagy részében a látható dolgok azok nagyok, a láthatatlanokról meg kevés a megfogható tapasztalatunk. Hát maradjunk ennyibe. Van a Bibliában egy történet, van egy ifjú titán, fiatal emberke, úgy hívják, hogy Dávid, meg van egy nagyhangú, harcedzett óriás, akit meg úgy hívnak, hogy Góliát, és ugye Dávid tinikorú volt. Góliát kicsit idősebb volt, kicsit nagyobb fegyverei voltak, kicsit hatalmasabb termetű volt, ha mondjuk Dávid volt 1,5 méter, akkor Góliát 3 méterrel a szembe, és azért úgy rendes különbség. Míg akik aprólékos, vagy a Bibliának aprólékos megjegyzéseire is odafigyelnek, azok tudják, hogy az akkori király, Saul, az olyan magas volt, hogy egy fejjel magasabb volt minden embernél. Tehát az igazi ellenfélnek, ennek a Saulnak kellett volna talán lenni, hisz ő magaslott ki a seregből is. De hát mégiscsak ő volt a király, úgyhogy a sereget tolta maga előtt, és ő állt leghátul. De amit nem látott az egész sereg, az a szellem, ami Dávidba benne volt. Nem látta Góliát sem. Nem látta ezt a hitet senki. A testvérei azt mondták, már megint a vesztetbe rohansz, mert forró fejű vagy, mert... és így tovább. És mi történik? Elolvasom, hogy biztos legyen. 1 Sámuel 17.43-tól. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem. És szidni kezdte a filiszteus Dávidot, Istenével együtt. És ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadnak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal és láncsával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma a kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybigyűlt sokaság, hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Szóval. Ennek a Dávidnak volt egy hite, és ezt vakmerő módon ki is mondta. Mert hogy az összecsapás előtt vagyunk. Nem utána, előtte. És azt mondja, hogy figyelj Dávid, Góliát, neked ma itt véged, meg az egész filiszteusoknak ma vele együtt. Kell egy kis ráadás is, nem elég, hogyha téged megöllek. Kimondja, és előre. Hittem, ezért szóltam. Szóval, mit mondott itt ki Dávid? Azt, amit látni szeretett volna. Nem azt, amit látott, ugye? Látott egy filiszteus sereget, meg egy óriást. Helyette nem azt mondja, hogy hú, de nagy ez az óriás. Még lehet humorizálni vele, hogy legalább jó célpont. Könnyű eltalálni. De nem erről elmérkedik, hanem azt mondja, hogy itt ma vége a csatának, mert a mi Istenünk a kezünkbe ad titeket. Ennyi. Egy ember, egy seregbe, egy fejjel magasabb király, és egy tinédzser hozza meg a győzelmet. Szóval nem mindegy, hogy mit mondok ki. De vajon ki tudok-e mondani meggyőződéssel valamit, ha nem hiszem el? Szóval a beszédünk fontos. Isten képére vagyunk teremtve. Ha megnézzük a teremtés első mozdanatát, azt olvassuk, hogy sötétség meg összevisszaság, És Isten nem azt mondja, hogy hú, de nagy ez a sötétség, mert akkor még sötétebb lett volna, hanem azt mondja, hogy legyen világosság. Amikor Ábrahámnak megmódosítja a nevét, és Ábrahámmal változtatja, azt mondja, hogy sok népek atya, de azt mondja ki, ami majd a jövőbe bejön. Mondhatnám azt, amit szeretne. Jó, persze tudjuk, amit eltervezett, oké. De akkor is a jövőt mondja ki. Nem a jelent. Szóval, ha Isten áldásait át akarom venni, akkor először el kell hinnem, hogy az rám vonatkozik. Ha nem hiszem el, az agyammal akkor is ki tudom mondani, csak akkor a szívem és a beszédem nem lesz összhangba, és a szegény testem meg nem fogja tudni, hogy most melyiknek kell hinni. Szóval, ha nem hiszem el, hogy szükséges bekenni azt az ajtófélfát a vérrel, akkor ugyan elmondhatom, hogy Isten azt mondta, hogy szükséges bekenni, és ha bekenem, akkor megúszom. De miután hit nem volt bennem, hogy tényleg meg kell tennem, nem tettem meg, és ráfáztam. Szóval, ha Isten áldásait át akarom venni, akkor először elhiszem, utána megkimondom. Nem azt mondtam, hogy tagadjam a tényt. A tény az tény, a fizikaiban. De tudjuk ugye, hogy a fizikai az átmeneti. Csak addig tény, ameddig létezik a fizikai. Utána már nem lesz. Szóval, ha tudom, hogy Istennek áldása rám vonatkozik, akkor ki kell mondanom, és át tudom venni. A legideálisabb az, ha ez úgy működik, mint az automata, hogy bedobtam 2 200-ast, és kipottyan. Néha nem így működik. Ez egy másik téma, majd egyszer ezzel is foglalkozom. Nem tudom, hogy mennyire szoktad megfigyelni a beszédedet. De jó, nem saját magad, nézd meg a melletted lévőt, a szomszédodét. Több pozitívumot mond ki, mint negatívum. Úgy örülök ennek az inflációnak, jaj de jó. Ugye? Már nekem mindig pehem van. És tényleg pehje van. A hívő lenne, kihúzhatna magát, hogy proféta. Mert bekövetkezett, amit mondott. Na ez a vicc része volt. Szóval, azt mondja Jézus Máté 12.34-ben. Kemény. Viperák fajzatai. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultuk van a szív, azt szólja a száj. Ha hit van a szívedben, akkor a hited fog kijönni a szádon. Ha nincs hit a szívedben, akkor még mindig kimondhatod, csak akkor értéktelen szavak lesznek. Mert az értékét a szív állapota mutatja meg. Néha, hogy fejezzem ezt jól ki, mechanikussá válik Krisztus követi. Tudom, hogy ezek az elvárások, így illik viselkednem, a többiek is így teszik, biztos jó is. Meg is tartom Isten parancsait. És úgy tűnik, hogy mégsem jönnek azok az eredmények, amelyek teljesen logikusan, sőt az ége szerint következni kellene, hogy következzenek. Mindig célszerű ilyenkor megvizsgálni a szívem állapotát. Tudod, ha komolyan veszed a házassági fogalmadat, és soha nem csalod meg a házastársadat, ez még nem biztosítja azt, hogy szereted is őt. Pedig megtettél mindent. de a szíved más mutatott. Szóval néha figyeld meg a beszédedet. Árulkodik a szívedről. És tudjuk, hogy a mindenható pedig a szívet vizsgálja. Néha képesek vagyunk elfelejteni még azt is, hogy Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk. Mert hogy túl nagynak tűnik a hegy előttünk, olyan Góliát méretű hozzánk képest. Meg kéne oldani, ki kéne vizetni, kellene ez, kellene az, és itt vagyok egy szár semmivel, és hogyan tovább. És mit mondok ki ebben az állapotban? Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy hát a hegycsúcson, ahol mindig süt a napot, könnyen dicsőítem Isten, na de a halál árnyékának zöldjében. Ott mi a helyzet? Figyelj, mindkét helyen a szíved teljességéből fog szólni a szád. Ha tudatosan nem mondasz mást. Na de hát, ha más van bennem, mást mondok, erre van a Bibliának egy nagyon jó kifejezése, amire azt mondja, hogy hát képmutató. Ugye? 23. Zsoltárt úgy fejezi be Dávid, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Azért az úgy eléggé átöleli ez az egy az életnek a lényegét. Isten jósága, a kegyelme és az úrházában való lakozás. Mindez hosszú ideig. Nem akarok korán meghalni, azt mondja itt Dávid. Hallgattam a héten egy bizonyságtételt, nem fogjátok megúszni, mert elmondom. Ez itt a szomszédban történt az osztrákoknál, és a Covid benne volt az időszakban. Szóval ez úgy volt, hogy a családban a gyerekek felnőttek, egyiknek se kellett a ház, és akkor a szülők úgy döntöttek, hogy eladják a házat, és vesznek egy kisebbet. Nem volt kicsike a ház, tehát 200 négyzetméter, 1000 négyzetméter még telek hozzá. Szóval úgy lett volna vele mit tenni. És amikor úgy gondoltak, hogy na, akkor tényleg itt az ideje, és akkor tényleg ezt fogjuk tenni, akkor azt mondták, hogy de tudjuk azt példabeszédekben, hogy élet és halál nyelv hatalmában van, úgyhogy kijelentjük, hogy a legjobb áron fogjuk eladni ezt a házat a lehetőségeken belül, vagy a lehetőségekhez mérten. Na most jött az értékbecslő, kezdődött, hogy alacsonyabb összeget mondtak, amire számítottak. És hát mondta, hogy hát azért ezt, azt, meg amazt meg kéne csinálni ezen a házon, akkor azért jobb lenne az esélye. Hát azt mondja, megint gondolkodtak, oké, adunk egy évet magunknak, rendbe tesszük a házat. Valami oknál fogva a tetősíkot meg kellett emelni, minimum 20 centivel, de ha már hozzányúlnak, akkor kicsit többen. Na most miután már a pénzük nagyon elfogyott, és már csak ez maradt volna vissza, elkezdték bontani a tetőt, és megállapították, hogy tetőcsere. Na de erre nem volt egy rublika se a költségvetésbe. Vagy hát ha nem is teljes tetőcsere, de jelentős mértékű javítás. Úgyhogy hát nagyon gyorsan kellene legalább 20 ezer euró, hogy egyáltalán neki tudjuk állni az utolsó lépésnek. Na de nyakig ki volt már merítve a hitelkeret, mert hát felújítás volt, hát nem volt miből. A férj fölhívja a bankját, mondják, hogy ugye hagyja már nyugtalan. Ennyi költség után nem gondolja, hogy még adunk 20 ezer eurót. Hát azt mondja a feleség, tudod mit? A másik banknál vagyok, fölhívom őket. Fölhívja a másik bankot, és akarom nézni a két napon belül mindenféle biztosíték, akármi, minden nélkül adtak 21-2000 eurót kölcsönbe a feleségnek. Azt mondja, ilyen nincs. Azt mondja, meg se kérdezték, hogy mit tudok fölmutatni biztosítékként. Semmi. Kaptam 21-2000 eurót. Megyünk tovább. Készen voltak, takarítva minden egyéb, oké, eladóképes a ház. Vasárnap este föltették a netre, szerdán aláírták a szándéknyilatkozatot, a jelentkezők közül a legmagasabbot ígérőre, mert hogy az volt, hogy a több érdeklődő elkezdett egymásra licitálni a házért. 3 nap, eladtuk a házat. De miután hozzányúltak a tetőhöz, meg mit tudom én, egy-két hatósági bizonyítványt még be kellett szerezni, és hát kicsit nehézkesen mentek a hatóság malmai és fogaskerekei, eltelt 3 hónap, csak hogy közben a vevő házas pár összeveszett, szétköltöztek, és visszaléptek. Igen ám, de a közbe fölvett 20 000-es hitelt visszafizetési határideje vészesen közeledett, nem meghosszabbítható, hanem végrehajtással befejeződő folyamat volt. Azt mondták, hogy most hogyan? Hát azt mondja, igazából már az fölmerült, hogy nem érdekel, hogy milyen áron, csak jöjjön már valaki, mert különben nagyobb baj van, mint gondoltuk. De hát azt mondja, megálltunk, és azt mondtuk, hogy nem. Akkor sem. És tartjuk magunkat ahhoz, hogy a legjobb áron adjuk el ezt a házat. Ez ugyan nem volt betervezve, mint egy-két más sem, de igenis a legjobb áron fogjuk eladni. Hétfőn este a feleség föltette a netre a házat, csütörtökön aláírták a szerződést, megint 3 nap. Az előző ajánlathoz képest 20 000-rel több. Hát, szóval ragaszkodom-e ahhoz, hogy Isten gondoskodik? Amikor Góliátok jönnek sorba szembe. Mert amikor sehol semmi probléma, akkor persze. Amikor a Góliátok ott állnak szembe. Ki tudom-e mondani, hogy én adom a te testedet az ég madarainak. A logika azt mondta volna, hogy Dávid esélytelen vagy. Végis mit akarsz egy ekkora harcossal szembe? Szóval, van mindenki számára egy jó hírem. Mindegy, hogy milyen volt a múltad a mai napig, a jövőt teljesen más lehet. Tudod, van egy költői kérdés. Mit kellett tennie Ádámnak azért, hogy azt a kényelmet megkapja, amit az Édenkert biztosított számára. Hát igazából egy dolga volt belenyugodni, hogy ez az ő kedvére van teremtve. Gondolod, hogy Isten megváltozott Ádám óta? A Bibliánk ugyan azt mondja, hogy ő nem változik a Zsidó 13-ban. De a Bibliánk azt is mondja, amit az előbb már idéztem, Példabeszédek 18:20-21. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Van egy érdekes mondatom a számotokra. A gondolatok, azok a más ember számára nem hallható beszéd. Mert hogy Isten hallja őket. Csak a másik ember nem. Szóval, ahogy gondolkodsz a szívedben. Még két apró gondolatmenet egy kicsit más területről. Egy nagyon speciális beszéd az, amit úgy hívunk, hogy ima. Ugye ez egy teljesen más formájú dolog. Márk 11.22-25-ig nagyon jól ismert ige szakasz. Ez akkor van, amikor Jézus megátkozza a fügefát, és másnap Péter rácsodálkozik, hogy ha Jézus, ez tényleg kiszárad gyökerestől. Tudod, semmiféle vegyszert nem használt Jézus, meg fejszétse, meg semmit, csak úgy szólt a fának, hogy többet ne egyen. Gondolkodtál már azért, hogy miért tette ezt Jézus? Már az, hogy megtehette, azt nem célszerű vitatni, mert hogy ő a teremtő. Ha ő a teremtő, akkor tudta, hogy hogy illett volna viselkedni ennek a fügefának. De ez a fügefa nem úgy viselkedett. Ezek a fügefák azon a területen úgy viselkednek, hogy a füge hamarabb megjelenik rajta, mint a levél. Ezen meg levél volt, tehát azóta jó hadalom, hogy akkor füge is van rajta, de a füge nem volt. Tudod, mit csinált ez a fa? Hát képmutató volt. No, és akkor Péter felfedezi, hogy hát tényleg, gyökerestől kiszáradt, írja a Bibliánk. Pedig amikor visszafelé jöttek, aznap este, ugye, mert, tehát ugye reggel kereste Jézus egy gyümölcsöt, este visszafelé jöttek, és reggel konstatálja Péter, hogy kiszáradt a fügefa. Amikor este visszajöttek, akkor még nincs megjegyzés. Pedig már akkor is megkezdődött a kiszáradás, csak az olyan volt, mint a vágott virág. A virágot abba a pillanatban levágtad, abba a pillanatban halálra ítélted, de még egy darabig nem látszik rajta. Ez is így csinált, mert hát ez is csak növényből volt. Hogy még nem látszott rajta, de reggelre egyértelműen látszott. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben, mondja több fordítás. Az eredeti azt mondja, hogy legyen bennetek Isten hite. Bizony mondom nektek, aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Szóval a megbocsátás ez nem egy lehetőség a hívő számlára, hanem ez egy kötelező. Akinek gondja lenne ezzel, olvassa el azt a történetet, ahol a 10 000 tálintommal meg a 100 dénárral való tartozó vagy adósnak a példáját mondja Jézus. Szóval, ha nekem sok bocsátatott meg, akkor, hogy is mondjam, teljesen logikusan következik, hogy nekem még inkább és még hamarabb kellene megbocsátani, persze erre nincs lehetőségem, mert mindazt, ami a világ teremtése előtt megtörtént, azt én megelőzni már nem fogom tudni sohasem. Tehát, vissza ehhez, legyen bennetek Isten hite. És utána azt mondja, hogy mondjad. A hitedet, a kimondott szavaiddal tudod aktiválni. Így működik. A hited akkor kezd el működni, ha kimondod a szavaiddal. Akkor hallja a tested, hogy mit mondtál ki, és akkor tudja, hogy ebből a gyümölcsből kell enned. Amikor a gyógyulás kerül szóba, akkor megint egy érdekes ima területre kalandozunk, mert hogy a gyógyulásnál ugye azt mondom ki, amit hiszek. De Jézus nem a mennyei atyán, ahogy képmutató a fügefa. A fügefának mondta, hogy mi történjen veled. Amikor gyógyulásért imádkozol, a hited Jézus kereszthalálára alapul, de a szavaiddal a betegséget szólítod meg, és küldöd el. Ha megnézed, hogy Jézus hogy küldte ki a 12 tanítványt, vagy később a 70 tanítványt, ugye Máténál vagy Lukácsnál. Máténál olvassuk, hogy gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprákosokat, üzzétek ki az ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adtátok. De ez az új szövetség megkötésének előtti pillanatban már így működött. Jézus itt még nem volt a kereszten, még kereszt előtt vagyunk. De már így küldi ki a tanítványait. A Lukácsban van a 72 tanítványnál, ott csak a gyógyítás van. Hogy gyógyítsátok meg a betegeket. Tehát ha az Ószövetség végén így működött, akkor mennyivel inkább működik az Új Szövetségben, hogy a gyakran használt rabbinikus érvelés módszerét használjam én is. Szóval mennyivel inkább, amikor Jézus már megpecsételte ezt az egészet. Már ott bemutatja, de még az Ószövetség utolsó pillanataiban vagyunk, bemutatja, hogy a királyságban így fog működni. Ezt csináljátok meg. Hogy miért mondom mindezt? Efézus 1.12. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Szóval milyen nagy Isten ereje, amely mérhetetlenül működik a hívőkben. Na most ez ránk vonatkozik. Itt mondhat bárki bármit. Ez ránk vonatkozik. Ugyanaz az erő lakik benned, amely Krisztust kihozta a sírból. Az Atya támasztotta föl Jézust, de az erőforrás ugyanaz van benned. Kedvenc példám erre a 18 karátos aranyrudnak a kettéfűrészelése durva hétköznapi fémfűrészes módon. Szóval a fűrészforgácsok, azok is 18 karátosak. Lehet, hogy apróság a rudhoz képest, de az is 18 karátos. Nem kisebb értékű. Mindegy, hogy hova sorolod be magadat, hogy nagy hited van, vagy még annál sokkal nagyobb hited van, vagy netántán véletlenül úgy gondolod, hogy kevés. De ha ugyanez a krisztusi hit van, akkor ugyanazt az erőt képviseli. Márpedig hitet csak Krisztustól kapok. Legyen bennetek a mindenható Isten hite. Szóval, azzal kezdtünk, hogy nem mindegy, hogy mit beszélünk. Nem mindegy, hogy mivel töltjük meg a szívünket. De ezt a folyamatot Isten meghagyta nekünk. Tudod, az okos Izrael, amelyik úgy dönt, hogy ő mégse keni be az ajtófélfát vérrel. Szóval ezt a részt Isten meghagyta nekünk. Mivel töltöm meg? Ha megtöltöm Isten igéjével, az ő jelenlétével, ebből fog szólni a száma, ha ez van a szívembe. Ha az jön ki belülről, hogy Isten betölti az ő ígéreteit, akkor ezt fogom megtapasztalni. Írja a Biblia. hogy egy-két nap el fog telni. Vagy több nap. Dánielre szoktak itt hivatkozni gyakran, hogy az egyik esetben azonnal kapott választ az imájába, a másik esetben 3 hétbe tellett. Szóval egy olyan környezetben élünk, amelyik időnként megnehezíti a válaszoknak az átvételét. De ez nem azt jelenti, hogy Isten nem válaszolt. Nem azt jelenti, hogy Isten nem azonnal válaszolt. Ha a dánieli példánál maradunk, elküldte, hát csak Perzsia fejedelme ad neki hát kicsit akadályozni az egész dolgot. Ez az ellenség ma is azon munkálkodik, hogy meglopjon téged Isten ígéreteitől. Nem akarja, hogy bőségben élj. Hogy fejezzem ki szépen magamat? Szóval fél attól, hogy ráismersz, hogy hatalmad van. Attól fél. Mert ha belegondolsz, hogy ugyanaz az erő lakik benned, mint aki Krisztust kihozta halálra, hát őt a pokoly össze nem tudta fogva tartani. És ha ugyanez az erő van benned, akkor téged sem tud. Ameddig be tud csapni, hogy ez nem így van. Addig még oké. Neki. De ha egyszer felismered, ha egyszer a szavaid és a hited összhangba kerülnek Isten gondolkodás módjával, akkor kénytelen lesz félni tőled, de nagyon. És akkor nem kell azon aggódnod, hogy mit szabad tennem, és ezt még megtehetem, vagy azt már nem. Olyan apróságok lesznek, amikor azt látom, hogy Isten ereje munkálkodik rajtam kívül. Jézus az, hogy az ördög munkáját lerönt, csak képzeld el, ha elkezdesz sorba lerombolni dolgokat. Jó hírek egy hívő ember számára. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.